Urunk Jézus, köszöntünk téged, imádjuk Istenséged. Köszönjük, hogy eljössz közénk, amikor a nevedben összegyűlünk. Amen. Pál apostol szavaival köszöntöm szeretettel a gyülekezet tagjait. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Még így fennállva a 42. Zsoltárral forduljunk a mi Urunkhoz közösen. A 42. Zsoltárnak énekeljük az első verszakát. Segítségül hívva az ő nagy nevét, mint a szép íves patakra a szarvas kívánkozik. Paradicsomnak te szép élő fája, ó kegyes Jézus, Istennek báránya. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amit szól hozzánk mai újszövetségi igeszakaszunkból, annak egy részéből, Júdás levele első 8 verséből. Egy fejezet az egész levél, az első 8 verséből, így szól hozzánk Isten igéje. Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére, köszöntését küldi az elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett, és Jézus Krisztus megtartott. Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Szeretteim, miközben minden igyekezetemmel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bizatott. Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akiknek az ítélete régóta megvan írva. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, jól lehet mindenről tudtok, hogy bár az Úr egykor kiszabadította népét Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökké való bilincsekben és sötétségben tartja fogva a nagy nap ítéletére. Ugyanígy Sodoma és Gomora, meg a körülöttük levő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak, és idegen test utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik. De mindezek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy beszennyezik a testüket, megvetik Isten felségét, és káromolják a mennyei hatalmasságukat. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben, csendesedjünk el, feleljünk a szavaira, imádkozzunk. Édesatyánk, felséges és hatalmas Isten, hálaadással köszönjük neked ezt a szép tavaszi délelőttöt. Köszönjük, hogy jöhetünk nevedet imádni, magasztalni, általad áldottakká lenni. Köszönjük az elmúlt hét hűséges szeretetét. Köszönjük, hogy nem feledkeztél el rólunk. A próbák közé is engedtél, megtartottál, megajándékoztál testi, lelki kenyérrel. Erőt adtál, hogy eljöjjünk ide a te házadba. Dicsérjük és áldjuk a te nagy nevedet. Köszönjük, hogy most is van szabad hozzánk, élő és éltető ige, amely tovább vezeti az életünket a hit útján, amely megtanít minket bízni benned, teljes szívvel rád hagyatkozni és örvendezni előtted. Hálát adunk, Urunk, hogy ilyen kiválasztottak lehetünk. Hálát adunk, Urunk, hogy nem kell most máshol lennünk és mással foglalkoznunk, hanem hallgathatjuk a te szentbeszédedet. Urunk, a te igéd igazság, szentelj meg minket ezzel az igével. Adj nekünk találkozást a te szent lelkeddel, hogy ne csak értsük, hanem cselekedjük, amit mondasz, hogy örömünk teljes legyen, hogy a békesség betöltsön, hogy bűneinket bánjuk és készek legyünk elhagyni azokat, és merjünk örömteli szívvel vigadni abban, hogy te megváltottál, megmentettél és megtartottál minket. Kérünk az Úr Jézus nevében, Atyánk, hogy légy itt közöttünk, szólj hozzánk, és áldj meg valamennyünket. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve a 225. dicséretünket énekeljük, közben a gyerekek átmehetnek a gyermekistentiszteleti alkalomra, akik arra jöttek. A 225. dicséretünk első versét énekeljük, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Szólni kíván a megszentelt órában, írva található a Márk írása szerinti evangélium 3. részének 20. és 21. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk az ige iránti tiszteletünk jeleként az igehirdetés alapigéjét, Márk evangélium a 3. részéből a 20. verstől. Azután hazament, tudnik Jézus, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották a rokonai, oda mentek, hogy megfogják őt, mivel azt mondták, megzavarodott. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreink. Azért ez az ige helyeződött a szívemre, testvéreim, mert ez arról a Júdásról szól, aki írta a korábban olvasott levelet. Júdásról nekünk általában az áruló jut eszünkbe, de ezt most felejtsük el. nem az Iskáriótes a levél szerzője, hanem Jézus féltestvére, akiről azt olvasjuk a Márk evangélium a 6. részében, mindjárt idézem is egész pontosan. Ott, amikor Jézust vonják kérdőre, hogy vajon kicsoda ő, akkor fölteszi a sokaság a kérdést, ami nyilvánvaló volt, vajon nem az ácsmester ő, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húgai is? Tehát ez a bizonyságtétel és más jelek alapján hiszük és valljuk, hogy Máriát Isten megáldotta más gyermekekkel is, többek között ezzel a Júdással, akinek az édesapja értelemszerűen József volt, tehát József és Mária gyermekéről van szó. De egy hatalmas feszültség van Júdás két megjelenése között. Amire utal az evangéliumi idézet, az azt mutatja, hogy nem érti Jézust, sőt, eszerősnek tartja. Eszerősnek, őrültnek, megháborodottnak, vagy úgy is lehetne fordítani, hogy aki extázisban van, magán kívül van, amikor meg olvassuk Júdás levelét, az tele van igaz szeretettel. Teljes odaadással Jézus iránt, hódolattal Jézus iránt, sőt, Jézus követői az egyház iránt is. Olyan mély szeretet és féltő szeretet él Júdás szívében, ami egész megdöbbentő, mondhatni, hogy szinte felülmúlja Pál apostolt, meg Pétert, pedig ő maga nem volt közvetlen tanítványa Jézusnak, ő féltestvére volt, aki később valamikor jutott hitre. És pont erről szeretnék bizonságot tenni, mert ez a változás, ami megdöbbentő, és ez a változás, ami a mi esélyünk is. Júdás tehát, amíg bent élt a családban, nem látott mást, mint egy féltestvért, a bátyját Jézusban, aki megtanulta az ácsmesterséget, valószínűleg jó szakember volt, egyébként békességben, csendben nőhettek fel, feltételezhetjük, hogy Mária és József szerette a gyerekeiket, mindet, jó családban nő föl Júdás, de azt el nem tudja képzelni, hogy ebből az ő féltestvéréből ki lesz. És amikor odaérkezik a történelem, hogy Jézus már elkezd fellépni, mint messiás, és hatalmas csodákat tesz, itt felsorolja a Márk evangélium a 3. rész korábbi verseiben, hogy tömegek mennek Jézushoz, és sorra rendre meggyógyítja őket, és Jézus úgy prédikál, hogy emberek megújulnak, újonnan születnek, ezt már nem tudja hova tenni a család. Egyszerűen nem tudják feldolgozni. Mi történt ezzel a Jézussal? Hát eddig olyan rendes testvér volt, tette a dolgát, megtanulta az apja szakmáját, nevelő apja szakmáját. Most meg szinte őrjönk. Sorra rendre imádkozik valaki, ráteszi a kezét, meggyógyul a legkülönbözőbb betegségekből. Tömegek jönnek utána, keresi. Itt ebben a szakaszban azt olvastuk, hogy szinte visszamenekül Jézus a családba, a házukba, hogy egy kicsit nyugta legyen, mert már annyian keresik őt, mint csoda gyógyítót, keresik őt, mint valaki extra személyiséget, és Júdás, Mária és a többiek nem értik. Nem értik. Mi lesz? Mi lett a mi egyszerű családtagunkból? Mert 30 évig Jézus életében a Biblia nem említ semmi extrát, semmi különlegeset. Élte a maga hétköznapi életét, megtanulta az ácsmesterséget, és segített otthon az apjának a műhelyben. Ennyi. Most meg tömegek, idézőjelben sztárja. Most meg rajonganak érte. Hát magánkívül van, mondja a család, mondja Júdás. Hát ez valami extázis, ez valami abnormális. Tudom, érzitek-e itt, talán megpróbáltam érzékeltetni, hogy mekkora változáson ment keresztül Júdás. Hogy aki így tudott nézni Jézusra, mint valami félőrültre, pár évvel később megírja ezt a csodálatos levelet, amiben a legmagasztosabb szavakkal beszél Jézusról. Egyedüli uralkodónk. Egyedüli urunk és uralkodónk Jézus. És figyeljétek meg, hogy milyen féltő szeretettel beszél a hívekhez, Jézus követőihez. El ne veszítsétek a hiteteket, ragaszkodjatok a hithez Jézusban. Ne engedjetek tévtanítóknak. Ne engedjetek senkinek, aki félre akar vezetni benneteket, és el akar tántorítani ettől a Jézustól. Értitek? Szinte rajong, de jó értelemben használjuk most ezt a szót, rajong Jézusért, akit korábban eszelősnek tartott. Ez az igazi változás. Ez az, amit a Biblia újonnan születésnek nevez. Ez az, ami fel is tűnik mindenkinek, és itt most nekünk mutatja Júdás élete, hogy az Úr hatalmas dolgokat tervez velünk, és bármilyen kétségünk van, bárhogy szorongunk, valamit nem értünk, vagy még nem hiszünk, Isten át tud lendíteni ezen, ahogy átsegítette ezt a bizonyos Júdást, Mária és József egyik gyermekét, és szentíróvá tette. Én nagyon megörültem, amikor rádöbbentem erre a feszültségre, erre a szinte ellentmondásra, hogy itt van, aki lenézi Jézust, és nem érti, és leminősíti, aztán ugyan ő itt van, aki meg egyekbe magasztalja szó szerint. Hatalmas uralkodónk, mindenkinél nagyobb urunk ez a Jézus. És figyeljétek meg, ezt minden írásmagyarázó kiemel, én is hadd utaljak rá, hogy még véletlenül se említi a levélben Júdás, hogy ő Jézus testvére. Nem dicsekszik. Semmivel. Azt a szót használja, amit igazából rabszolgának lehet fordítani. Én, Jézus Krisztus rabszolgája, írom nektek ezt a levelet. Ragaszkodjatok a hithez, amely a szenteknek, a Krisztusban elhívottaknak, akik nekik adatott. Ő nem dicsekszik, mint hogy a másik szentíró, Jakab, ő sem dicsekszik azzal, hogy Jézus féltestvére. De maradjunk most Júdásnál. De tele van szeretettel, imádattal, szó szerint imádva beszél Jézusról, és nagy féltéssel a gyülekezetekről, hiszen ez egy körlevél volt eredetileg, ezt körbe küldték, és sokan olvasták az első gyülekezetek tagjai. Mi is történt? Mi is történt Júdással? Hát az történt, testvérek, amire itt a levelében a saját szavaival utal, azt mondja, hogy kik is vagyunk mi? És ezt is olyan szépen megfogalmazza, amikor többes számban beszél és önmagukról ír, miközben minden igyekezetemmel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, közös üdvösség. Nincs kiváltsága, nincs előjoga, családi alapon, vérségi alapon, semmi. Közös üdvösségük van Júdásnak is, meg az összes hívőnek, aki akkor élt Jeruzsálemben, egész Izraelben, sőt később a Római Birodalom különböző területein. Közös üdvösségről beszél. És elmondja, hogy mi közösen kaptunk valamit. Kaptunk valamiket, ami összeköt bennünket. Nagyon megváltoztatta ez a felismerés Júdás életét. Egészen újonnan szülte. Bekerült ugyanis ő is, a többi hitre jutóval együtt, az elhívottak, a szeretettek és a megtartottak közé. Ezt írja. Mi vagyunk az elhívottak, a szeretettek és a megtartottak. Ez utal a múltjukra, a jelenükre és a jövőjükre. Utal az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre. Több ilyen hármassága figyelhető meg egyébként Júdás levelében. Bekerültem én is, pedig mit gondoltam Jézusról? Pedig eszelősnek tartottam. És itt vagyok az elhívottak között. Itt vagyok a szeretettek között, veletek együtt. Itt vagyok a megtartottak között, ahogy ti is, testvéreim, ragaszkodjatok ehhez a hithez. El ne ereszétek, bárki bármit mond. Jönnek tévtanítók, majd még utalunk itt rá a végén, hogy körülbelül mégis mit tudunk meg ezekről a tévtanítókról, mit próbáltak becsempészni a gyülekezetekbe. De először ezt a három fogalmat tartalmában értsük jól meg. Elhívottak vagyunk. Testvére, amikor először hív az Isten, arra te is emlékezhetsz. Amikor először történt valami, hogy hívott a régi életedből egy újba. Amikor hívott, hogy valamit hagyj abba és kezd Jézussal újat. Amikor először dönteni kellett. Akár ott, hogy most akkor konfirmálok, vagy nem. Néha gyerekek is választhatnak. Vagy felnőttként dőlt el a szívedben, hogy mégiscsak. Vagy döntöttél, hogy mégiscsak kellene egyházi esküvő. Pedig kinevetnek, kigúnyolnak érte. Hívott az Isten magához, hogy kövesd Jézust. Hívott egy munkahelyi helyzetben, ahol mindenki lenézte és leminősítette a kereszténységet, az egyházat és mindent. És te mégis azt mondtad, hogy de én nekem ez fontos. Hívott az Isten. Hívott arra, hogy békülj meg egy szomszéddal, akivel nem tudtál eddig megbékülni. Hívott az Isten, hogy ismerd fel Jézusban, mennyire szeret téged, és mennyire fontos vagy neki. Mondja Judás, hogy ti is elhívottak vagytok a régi életetekből. Én is elhívott vagyok abból a régi gúnyolódó életemből, amikor a saját testvérbátyámon gúnyolódtam, hogy micsoda eszelős dolgokat csinál. Most már nem mondok ilyet. Most már nem mondok ilyet, mert elhívott magának. Elhívott, hogy a követője legyek. És ma is munkálkodik az Isten, és elhív titeket, és elhív minket, meg a drága gyerekeket, akiket ránk bíz. Ezért jó, hogy vállalhatunk gyerekeket, és ezért jó, hogy nem csak sajátokat, hanem akár másokét, óvodát, iskolát, stb. És vállalhatunk időseket, hogy ha máskor nem, akkor ott az élet alkonyán. Egyszer csak elmondjuk, hogy X néni bácsi. Mindez azért történik, mert hívja magához az Isten. Nem azért, hogy meghalljon, hanem hogy örömteli hívő élete legyen, még itt a Földön. Akárhány éve van, egy-kettő, akárhány. De éljen az Úrral, mert elhívja. Ő hívja magához. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. A másik szó, amivel elárulja a Judás, hogy mi is történt vele tulajdonképpen, mit jelentett számára az újonnan születés, bekerült az elhívottak közé, a többi keresztjénnel együtt, aztán bekerült a szeretettek közé. A szeretettek közé. Milyen érdekes ez a szó, hiszen, ahogy utaltam rá, jogosan tételezhetjük fel, hogy Júdás jó családban nőtt fel. Tehát őt József és Mária szerette, jól nevelte, körülvette, mindennel ellátta a kor viszonyai szerint. Júdás szeretett légkörben nőhetett fel. Ebben a szent családban, ahogy szoktuk egyébként nevezni ezt a családot. Akkor miről beszél itt, hogy mi bekerültünk? Én is bekerültem a szeretettek közé. Hát itt az Isten szeretetéről szól, ami minden értelmet felhalad. Itt arra utal Judás, hogy megértette, hogy annál azért nincs nagyobb szeretet, hogy Isten az ő egyszülött fiát adta értem. Annál azért nincs nagyobb szeretet, és ezt minden bántás meg ellenségeskedés nélkül elmondhatjuk bármilyen valláshoz tartozó embernek. Muszlimoknak, buddhistáknak, hinduknak és mindenkinek. Ismertek ti ilyen Istent? Meg fogják mondani őszintén, hogy nem. Ilyen Isten nincsen. Csak a keresztények Istene, aki egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne veszem meg örök élete legyen. Júdás is erre döbben rá, hogy senki nem szeret úgy, mint az Isten. Az én drága apám József sem, az én drága édesanyám Mária sem. Pedig mindent megkaptam tőlük, amit emberileg meg lehet kapni. De az Isten úgy szeretett engem, hogy egyszülött fiát adta, értem. Szeretettek. Úgy szeretettek vagyunk, olyan módon szeret minket valaki, aki, ahogy senki, de senki a világon. Senki, de senki nem mutatja meg azt a hűséges szeretetet, amire a héber nyelven külön szó van. Mi egyben fordítjuk két szóval, hogy hűséges szeretetünk. Ezt egy szóval kimondják. Chesed. A hűséges szeretet. Mert benne van a ragaszkodás, a hűség, és benne van a mindent felülmúló, irántad érzett szeretet. Szeretettek vagyunk, írja Judás. Értitek keresztjének? Én is az vagyok. Az Isten szeretett engem, és elküldte a fiát, aki nekem egyébként testvérbátyám, de ez itt most lényegtelen. Az Isten fiaként jött, mert azért nyilván József és Mária emlékezett mindarra, amit az angyal mondott nekik, tehát a testvérek valószínűleg nem minden nap erről beszéltek, hanem végezték a maguk hétköznapi dolgait, de azért József és Mária szívével forgatta, írja is a Biblia ezt Máriáról, amit az angyal mondott nekik, hogy a Szenttől fogan, a Szentlélektől fogan ez a gyermek, és hívják majd az Isten fiának, mert ő szabadítja meg népét a bűneiből. Értitek, tehát József és Mária ebben a tudatban él, de maga a család egész biztos, hogy érte a maga hétköznapi dolgait, és mentek a dolgok egymás után, de Judás egy ponton újonnan született. Egy ponton megértette, hogy elhívott vagyok, hogy legyek Jézus követője, aki most már nekem uraknak ura, uralkodó, az egyedüli uralkodó az életemben. És úgy vagyok szeretve, szeretve vagyok, most hadd mondjam így nem pontosan szépen magyarul, olyan módon szeret minket az Isten, hogy ez semmihez, de semmihez nem hasonlítható. Senkihez és semmihez nem hasonlítható. Na ez változtatta meg Júdást is. És ez változtatja meg ma is az embereket, ha ezt megtapasztalják. És itt mindjárt rátérünk, hogy itt kéne megtapasztalniuk. Azért nem az utcán, meg a téren, hanem itt. Vagy ott, ahol élünk, ott persze még nehezebb, általában egyedül vagy ketten vagyunk, bizonságtevők, de ott is megtapasztalhatják az Úr szeretetét rajtunk keresztül. És mit mond még Júdás, hogy árulkodik a saját élete fordulatáról, az ő igaz megtéréséről és egyben újonnan születéséről? Azt mondja, hogy megtartottak vagyunk. Testvérei, mi vagyunk az elhívottak, a szeretettek és a megtartottak. És ezt tudjátok, a jövő, ezt tudjátok, Jézus hűsége, ez az, amit Pál írt csodálatosan a római levélben, hogy meg vagyok győződve, vagy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmességek, sem magasság, sem mélység, sem semmilyen teremtmény el nem választott minket Isten szeretetétől, ami megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. A jövő, hogy a jövőben is megtart. Ezt mondja ki ezzel Júdás, ezt írja le. Mi megtartottak vagyunk, előre tudjuk, hogy megtartottak vagyunk. És ugye megdöbentő volt, a 16. században ez botránykő volt, amikor például a reformátorok ezt elkezdték újra hangsúlyozni, mert a Bibliában benne van, elkezdték újra hangsúlyozni, hogy ezt írja az ige. Mi megtartottak vagyunk a jövőre nézve. Péter apostol is ír erről, nem csak Pál. Titeket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Őriz a hatalom. A mindenek fölötti hatalom, ahogy itt most Júdás beszél Jézusról. És ez nem gőg, ez nem gőg, ez nem beképzeltség, ez nem valami buta hübrisz, hogy hát én nem fogok kiesni a kegyelemből, hanem az Isten hűséges szeretetének az ajándéka. Megtartottak vagyunk. Értitek, olvasók? Írja Júdás. Ennek örülök én is, amióta megtértem, amióta újonnan születtem. Elhívott az Isten Jézus követésére. Szeretett engem, megváltott a fia odaáldozásával. És már most megígéri, hogy non-stop, végig, megtart. Végig. A végig az az örök kivalóságot jelenti, aminek már nincs is vége. De itt a földön, itt szó szerint értheted, hogy a szíved utolsó dobbanásáig érvényes a megtartás, és mi vagyunk a megtartottak, az a hívő közösség, az egyház, amelyik Jézus Krisztust imádja, ahogy Júdás is imádja. Mindez, ahogy utaltam rá, egyben a Szentlélek, az Atya és a Fiú művét is összefoglalja, bemutatja, és azt látjuk, hogy csordultig van vele Júdás szíve. Csordultig van. Hát újonnan született, ahogy a János 3-ban olvasunk erről, szükség nektek, újonnan születnetek. És aki nem születik víztől és lélektől, az nem is láthatja meg az Isten országát. Már nem őrültség mindez Júdás számára. Tudja, tapasztalja, hogy a három ajándékban fürdik a hívő, ez pedig itt a második vers így fogalmazza meg. Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Ebben fürdik minden hívő. És ezért félti a hívőket a hamisítványoktól. Ezért mondja, hogy küzdjetek az igaz hitért. El ne engedjétek, félre ne engedjétek magatokat vezetni. El ne veszítsétek a Jézusba vetett bizalmatokat. Mert jönnek belopózók. Jönnek belopózók. És jöttek, és jönnek, testvérek. Nem tartjuk nyilván is számon, meg a szíveket csak Isten vizsgálja, meg Isten ments, hogy mi itt elkezdjük egymást ellenőrizgetni, hogy valaki először jön, vagy keresztelőre eljön, és most itt van, mert mondjuk keresztülő, és aztán nagyon látjuk. De azért bevetődnek a református gyülekezetekbe is új tagok, és csak jöjjenek. De vannak, akik úgy lapóznak be, hogy így írja Júdás, hogy tiszteletlenek, tudnék az Istennel szemben. És ez szó szerint azt jelenti, hogy nincs bennük kegyesség, nincs bennük helyes imádat. Nem tudják, hogyan kell imádni az Istent. Persze, honnan tudnák, ez most nem vád, csak tény megállapítás. De, hogyha ez elkezd terjedni, akkor ragályossá tud lenni, hogy nem tisztelem az Istent. Nem tisztelem az Istent. És ez nem csak azt jelenti, hogy netán káromkodós vagyok, bár az is lehet valaki, ha úgy nőtt föl, szoktam mondani, nem nagy büszkeségünk, de a világon az elsők között vagyunk mi magyarok káromkodásban. Tényleg nem dicsőség. Mindig vigasztalom magam, hogy állítólag a spanyolok még jobban káromkodnak. De ettől nem leszünk boldogabbak.
Na most visszatérve,
és úgy fogalmazódott ez meg bennem, hogy jó, amikor mondjuk tegyük föl, tőleg bejön, vagy most is esetleg valaki közöttünk először van itt. Mit lát? Csendben vagyunk, imádkozunk, énekelünk, tisztelettel figyelünk az ige hirdetőre, meghallgatjuk őt. De érzi-e, hogy imádjuk az Istent? Tudom, érzitek-e? Tehát ez úgy szíven ütött, éppen Júdás leveit olvasgatva, hogy azért itt Júdás arról beszél, hogy a tiszteletlenek azok, akik nem imádják az Istent. Itt így fordítja a Bibliánk, hogy istentelenek, de szó szerint ez tiszteletlenséget, a helyes imádat hiányát jelzi. Szoktuk-e imádni az Istent, hogy azért jövünk ide? Azt tapasztalja, ha valaki ide bejön, egy idegen, hogy imádjuk az Istent. És Pál apostolnak van erről egy rendítő tanítása például az 1 Korintus 14-ben. Ott azokról beszél, akik profitálnak, de ezt nyugodtan értettétek úgy, hogy a gyülekezetekben voltak bizonyságtételek, voltak igehirdetések. Az első gyülekezetekben ez általános volt, hogy többen megszólaltak, többen bizonyságot tettek, és azt mondja, hogy ha bemegy valaki közöttek, hitetlen vagy avatatlan, azt mindenki meggyőzi bűnös voltáról, ez nem ítélkezést jelent, hanem egy szent leleplezést a Szentlélek által, most ezt nem részletezném, mindenki megítéli, és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek ennek az új embernek. És figyeljetek, hogy mi lesz a következmény ennek? Úgy, hogy arcra borulva imádja Istent, és hirdeti, hogy Isten valóban közöttetek van. Ha az Istent imádva tesszük a dolgunkat, testvérek, akár leborulnak körülöttünk, akár még ha intünk is, mert itt intésről beszél Pál apostol, azért sose kellemes. Se az intőnek, se az intetnek. És mégis írja, és azért írja, mert ez valóság, ez működött az első gyülekezetekben. Ma mai református gyülekezeteink szerintem olyan messze vagyunk ettől, mint Makó Jeruzsálemtől, de épp azért szól az ige, hogy gondoljuk át. Lehet, hogy nem imádjuk eléggé. Nem imádjuk jól. Nem imádjuk rendesen az Istent. Így, ha bejön valaki, akkor legfeljebb egy ilyen csendes, tiszteletteljes légkörre találkozik. Ez se rossz, én már sokszor hallottam ilyen megnyilatkozásokat, hogy jaj, tiszteletes úr, elkezdtem templomba járni, mert mindig úgy megnyugszom. Én ettől ideges leszek egyébként, megvallom nektek, úgy titok ma neki. Azt mondja valaki, hogy jön az igényedet, és meghallgatja, és megnyugszik, akkor én rosszul prédikálok. De ezt most jól értsétek, kérlek, tehát nem idegesíteni vagyok én itt. Neked idegesítselek, hanem hogy az Úr kegyelmét hirdessem. De én tényleg mire akarok utalni? Júdást is az győzi meg, hogy ezek az emberek őszintén imádták az Istent, és ő is közéjük tartozhat. És jöttek a betolakodók, jöttek azok, akik félreértettek valakit, a korábbi, ezek a belopozók, és tiszteletlenek az Istennel szemben, és megkérdezi minket az ige, hogy mi pedig imádjuk? Azt tapasztalja, aki esetleg soha életében nem volt közöttünk egy templomban, vagy egy istentiszteleten, hogy itt imádják az Urat. Egy kis éneket hadd idézek, elém hozta Isten, egy CD-n hallottam. Nem tudom elénekelni, sajnos eljátszani még kevésbé, de szerintem zeneileg is nagyon jó szól, most csak így hallgassátok meg szárazon. Csak pillanat létünk, te örökké Úr vagy, Ura elmúlt koroknak, Isten minden előtt. Csak páraként élünk, míg te változás nélkül, a mennyben uralkodva örökké szeretsz. Szent vagy, mindenható Úr, méltó bárány, megölettél. Minden áldás és tisztesség hadd legyen tiéd, hadd legyen tiéd. Ha megtörne testünk, gyógyulást adsz majd. Jézus megváltó, üdvözítő, szerelmes dal vagy, mely szívünkből zendül, hódolunk néked, áldjuk neved. Szent vagy, mindenható Úr, méltó bárány, megölettél. Minden áldás és tisztesség, hadd legyen tiéd, hadd legyen tiéd. És ez annyira jó szólott a dallamban és a zenei kísérletben, amit most nem tudok visszaadni nektek, de De még egyszer ismétlem, ez hétetlenül felemeli az embert. Minden áldás és tisztesség hadd legyen tiéd, hadd legyen tiéd. Számomra ez az imádat megfogalmazása. Hadd legyen tiéd, Uram. Ezt akarom, ezt szeretném. Ez minden vágyam, hogy Uram Jézus, téged imádjanak. Téged imádjanak a gyülekezetek. És amikor a gyülekezeti tagok hazaviszik ennek a jó légkörét, amikor bejönnek ide emberek, és esetleg ezzel találkoznak, akkor maguk is elgondolkoznak, mint Júdás ott, hogy hogy is vagyok én ezzel a féltestvéremmel? Hát, Uram, Isten, bocsáss meg, én eszelősnek tartottam még egy évvel ezelőtt. Most meg imádom a többi keresztjénnel együtt. Hadd legyen tiéd minden áldás és tisztesség. Júdás aztán tovább megy, és egy kicsit még bemutatja ezeket az embereket, akik ott zavart okoztak az első gyülekezetekben. Elmondja, hogy pont azok hiányoztak belőlük, ami egyébként a keresztjéneket kell, hogy jellemezzék, irgalom, békesség és szeretet. A kegyelmet kicsapongásra használják, ami azt jelenti, hogy Isten kegyelmére hivatkozva úgymond megengednek maguknak dolgokat. Ezt valahogy úgy szoktuk mondani, hát ez még belefér. Mi református kegyességünkbe ez még belefér, mondod, amikor magyarázod a bűnödet, vagy magyarázom a bűnömet, de ne tegyük. Nem fér bele. Igazából te is tudod, meg én is tudom. Vagy vannak dolgok, amik az igazi kegyességbe, az Isten iránti tiszteletbe nem férnek bele. Ha szereted őt, akkor nem teszel azt, amit szoktál. Hát ha nem szereted őt, akkor megteszel akármit. De itt pont ezekben az első gyülekezetekben is ezek a belopódzók ilyenek voltak, hogy a kegyelmet kicsapongásra használták. Úgy gondolták, hogy hát kegyelmes az Isten, majd megbocsát. És akkor úgy belefértek egyre rosszabb és rosszabb dolgok az életükbe. Aztán így folytatja Judás, hogy ezek az emberek azok, akik Krisztust megtagadják. Mit jelent ez gyakorlatilag? Nem feltétlenül úgy, hogy átkozom Jézust, vagy ilyesmi. Egyszerűen letaszították őt, az őt egyedül megillető helyről. Hányadik hely illeti őt? Ti is tudjátok. Csak egy. Az első. Jézus sehol máshol nincs a helyén. Sehol máshol. Csak az első hely. És amikor nem ott kezelem, nem úgy élek, nem így tekintek rá, nem így beszélek róla, nem így igazodom hozzá, akkor megtagadom. Az is megtagadás. Tudom, hogy ő az első. Ahogy Pál írja a Kolossi levél első részében, Isten rábízta az egyházat, hogy ő legyen az egyház feje, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Szó szerint így írja az apostol. Minden tekintetben. Igaz ez az életemben? Ha nem, akkor megtérhetek, akkor megállhatok és bocsánatot kérhetek, hogy Uram, bocs, nem úgy második vagy az életemben, hanem valahol a sor végén kullogsz. Persze kell egy kis kereszténység, kell egy kis vallásosság, kell ez, kell az. Jézusnak pedig egyetlen jogos helye van a világon, az első hely. Az első. Mert méltó rá, mert méltó a megüretett bárány, ahogy a mennyei kórus már zengi fönt, és ahogy egy napon mindenki ő előtte fog letérdelni, és nem más előtt, és ő róla fogja mondani minden nyelv, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Itt Júdás utal még angyalokra, akik engedetlenek lettek, talán azok, akik az 1 Mózes 6 szerint akkor valami furcsa módon testet öltöttek, és még házasságra is léptek emberekkel. Ez egy nehezen érthető része a Bibliának, ezt nem tudjuk biztosan pontosan, hogy vagy azokra gondol-e Júdás, de bárkik is legyenek, a lényeg figyelmeztető a gyülekezetet, hogy ne játszatok a hittel, ne kísérletezzetek mással, ragaszkodjatok ahhoz a hithez, amit kaptatok Jézus Krisztusban. Mert még az angyalokat is megítéli az Isten, és az az özönvíz is valószínűleg összefüggő például ezeknek a furcsa angyali betöréseknek és furcsa házasságoknak a következményeivel. Mondom, itt vannak nyitott kérdéseink Biblia magyarázóknak, hogy pontosan ott mire is utal az ige, de az biztos, hogy ezeket a fellázadt és egyben bukott angyalokat Isten megítéli. Hát még minket. Erkölcsi züllésre is utal Júdás, nem ennye, bejnye ezeknek a következménye az Isten igazsága előtt, hanem következményekkel sújtja, de nem akar megbüntetni. Nem akar, hanem menteni akar. mi történt, összefoglalva, mi történt Júdással, ezzel a Jézusi fél testvérrel, újonnan született, ha csak így két szóval akarjuk kimondani, ha egy kicsit bővebben, akkor ezt élte át, hogy ő is tartozhat az elhívottak, a szeretettek és a megtartottak közé, és együtt imádhatja azt a Jézust, akit korábban megvetett és lenézett és eszelősnek tartott, változott, megújult, és ez a lehetőség ma is mindenkinek. Egészen új módon fordulhatsz Jézushoz ezen a mai délőttön, ezen a mai napon, imádattal, hódolattal, hogy együtt énekelhessük akár ezt a kis dalt, szent vagy mindenható Úr, méltó bárány, megölettél, minden áldás és tisztesség, hadd legyen tiéd. És akkor jöhetnek közénk emberek, higgyétek el. Nagyon még beszélni se kell nekik. Nagyon még magyarázni se kell nekik. Csak érzik, hogy mi imádjuk a Jézust. Érzik, hogy imádjuk Jézust. És ráéreznek, mint Júdás is egy ponton ráérzett, hogy erre van szükségem. Erre a szeretetre, erre a megtartó erőre, erre az elhívó Úrra, erre a hűségre van szükségem, amely Jézus Krisztus jellemezte és jellemző mind a mai napig. És hiszük, hogy Hajdúböszörménynek, Magyarországnak, a magyar nemzetnek és sorolhatnánk minden nemzetnek erre van szüksége, hogy együtt imádjuk Jézust, és teljünk meg örömmel. Ezért ragaszkodjunk ahhoz az igaz hithez, amely keresztényekre bizatott. Amen. Énekszóban feleljünk először a hallott igére, a 617. dicséretünk első versével, 617. dicséret első verszakával, a mi szívünk csak te hozzád, Jézus Istenünk bárányra. Szívünkben a hitet, a bizalmat önmagad iránt. Te vagy az, aki szeretnél megtanítani a helyes imádatra. Te szeretnél minket a világba úgy visszaküldeni, hogy ragyogjunk, hogy hirdessük a te jóságodat, hűségesedet, megtartó szeretetedet. Köszönjük, Urunk, hogy a gyülekezet tagjai lehetünk. Köszönjük, hogy már hívtál. Köszönjük, hogy már megismertük a Golgotai keresztet, a szeretet bizonyítékát. És köszönjük, hogy a megtartó hűségben élhetünk most és életünk minden napján. Imádunk téged, Úr Jézus Krisztus, és magasztalunk, és neked köszönünk meg mindent, testi, lelki gyógyulásokat, megtartatásokat. Neked köszönjük a vigasztalást, amivel megajándékozod a gyászolókat. Te vagy az, aki felneveled a gyermekeinket, unokáinkat. Hisszük, hogy bármit hoz ez a világ, a te hűséges szereteted mindent felülír. Kérünk, hadd higgyünk ebben, és könyörüljél, hogyha új emberekkel találkozunk, akkor tudjunk bizonyságot tenni rólad. Akár szavak nélkül is, hadd lássék meg rajtunk, hogy bűnünk terhétől megszabadultunk, hadd látszódjon rajtunk, hogy mi valóban imádunk téged, nem csak egyszerűen hisszük, hogy voltál, vagy élsz még most is valahol a mennyben, hanem itt vagy velünk, és mutatod magad, hatalmad és dicsőséged. Urunk, kérünk, maradj velünk, vezess tovább bennünket, áld meg szolgálatainkat, küldetésünket, családjainkban, az egyházban, a munkahelyeinken, de a téren, az utcán, a piacon, bárhol, ahol járunk. Könyörüljél azokon, akik távol vannak, te segítsd haza őket. Te légy a vándorokkal, az egyedül élőkkel, te légy a magányosokkal, Urunk. és Te segíts, hogy a mi népünk itt is és határokon túl tudjon imádni Téged ezen a szép magyar nyelven. Urunk, kérjük, vezesd a mi vezetőinket, tanácsold a mi tanácsosainkat, adj bölcsességet nekik úgy az egyházban, mint a világban, hogy jó döntéseket hozzanak háborúról és békéről, fegyverszünetről és minden másról, ami fontos. Kérünk, Te őrizd meg minket járványoktól, betegségektől, Te vigyázz ránk testileg, lelkileg, hiszen a Te hűséged végtelen. Imádunk, magasztalunk és kérünk, maradj velünk, könyörülj azokon, akik valami miatt most aggódoskodnak, akik anyagi nehézségben vannak. Te tudod kirendelni az anyagi javakat is. Te tudod felnevelni a gyerekeket, és gyermekekkel megajándékozni az anyukákat, a kismamákat. Kérünk, vigyázz azokra, akik éppen szülés előtt állnak. Te segíts, hogy élő és egészséges gyermekek érkezzenek a gyülekezetbe, a Te népedbe, a nemzetbe, a hazába. Kérünk, hallgass meg, áldj meg, és tarts meg minket a Te hűséges szeretetedben. Amen. Egy rövid imádsággal csendben kiki maga forduljon az Úrhoz. Helyünkről felállva az Úr Jézustól tanult imádságot imádkozzuk el közösen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk még meg, néhány percben. Szeretettel köszöntöm, hogy jövő vasárnaptól már a templomban tervezünk tartani az alkalmakat, de ennek megfelelően öltözzünk fel, mert az iroda lassan húszik be a tavaszi melegedés, tehát jövő vasárnaptól templomban találkozunk 10 óra 10 perctől. Kérdettem, hogy emlékharang szólt Török Irma testvérünk emlékére, aki fél éve nem telt közülünk. Leányai és családtagjai emlékeznek rám, és háladással köszönjük, hogy ismerhettük és az életének része lehettünk. Hirdetem testvérek, hogy jövő vasárnap, tehát 14-én délután 5 órakor tematikus szeretetvendégségünk következik. A vendégünk lesz a Libenceli misszió egyik munkatársa, bizonyos Marcel Fries, aki egyrészt a missziói területeken végzett munkájáról tesz bizonyságot, másrészt fiatalok számára ajánl külön jó lelki programokat, tehát a fiatalokat is külön hívjuk szeretettel. Jövő vasárnap délután 5-kor itt a teremben, és kérünk sütemény felajánlásokat, hogy összefogással tudjuk megoldani a közös kis étkezést, hogy jelezzék a testvérek, Nyíri Izabella pénztáros testvérünknél, hogy ki tudja hozni egy étkezési süteményt erre a jövő vasárnapi szeretetrendégségre, erről is köszönjük. Minden vasárnap tartunk imaórát 9:30-tól itt az öreg paróki épületében. Megjelent a jó hírmondó húsvéti száma, még van belőle, olvassuk és terjesszük. Nyári nagytáborunkra készüljünk augusztus 5-től 10-ig. Autóbusz kirándulás közeleg április 20-án reggel 7-kor indulnánk innen a Kálvin térről. Nyírbátor, Penyige, Tóri Sándi, Szatmárcseke, Nagyar, Tarka és Kocsor települések látnivalói szépségeit néznénk meg református szempontból elsősorban. Batyus ebédet mindenki hozzon magával, egyébként a úti költség és a belépő díjak összesen 6000 forintot igényelnek. Jelentkezni szintén bizony testvérünknél lehet. Heti alkalmainkat csak röviden felsorolom. Hétfőn a felnőtt konfirmandusok alkalma lesz 5 órától. Kedden ifjúsági biblia kör lesz a Széchenyi Szakiskola kollégiumában. Kérem, hogy imádkozzanak ezért is a testvérek, hogy a fiatalok érdeklődéseit felébredjen. Kedden este 6-tól keresztelői előkészítő lesz itt a nagyteremben, utána 7-től helyes oktatás a lelkész hivatalban, szerdán 4-től lesz biblióra a középkerti imaházban, csütörtökön 9 órakor a Rákóczi úti szociális központban tartó bibliórát, csütörtökön este 6-kor itt, illetve a ifi teremben, ifjúsági teremben hit és élet biblióra lesz. Pénteken megtartjuk a fakultatív hitanórát a Bocskai gimnáziumban délután 3-tól, szombaton 5-től pedig ifjúsági órát az öreg parókia ifi termében. Konfirmáció órákat is értelemszerűen tartjuk, Bodaszőlőn is, és itt is tudják a fiatalok, hogy a szorgalmi időben folytatódnak az alkalmak. Köszöntjük a születés- és névnapos testvéreinket, így a Herman, Ármin, Dénes, Júlia, Erhard, Dusán, Zsolt, Marianna, Leó, Szaniszló, Glória, Gyula, Csanád, Ida és Hermina nevű testvéreket is. Áldjon meg és tartsa meg az ő szeretetében. Köszönjük a testvérek elmúlt heti persei és egyéb adományait, és Isten igéjét idézzük fel újra és újra. A jótékonyságról és az adakozásról el ne feledkezzünk, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig zárásképpen fejezzük be a megkezdett éneket, a 3 utolsó versét énekeljük, a 617. dicséretnek 6., 7. és 8. versét, tehát 6-17, 6-7-8, nincsen nékünk itt a földön maradandó városunk. Tanácsok, igék olvashatok benne. Most a kedvezményes ára, jól emlékszem, 2380 forint, és megkérdezett, hogy írja össze a érdeklődőket. Tehát Szólj Uram, könyv Szabó Sándor lelkipásztor testvérünktől.